Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük 412. számú dicséretünk második versét. A 412. számú dicséret második versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. A keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme, az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom Máté evangéliuma végéről, amelyekben megparancsolta Jézus a keresztséget. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé én ti veletek vagyok minden napom, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz és keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén anyaszentegyháznak? Ha igen, felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor. Ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Isten bevetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, feleljétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, a gyülekezettel együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel járulunk eléd. Dicsőítjük hatalmadat, jó voltodat és mindent felülmúló szeretetedet. Így szeretnénk neked megköszönni a kis Léna életét. Köszönjük, hogy adtad őt. Köszönjük, hogy megőrizted őt és az édesanyát a szülés nehéz óráján. Urunk, olyan csodálatos az, amikor egy gyermek születése előtt már imában hordozzák őt a szülei. A kis Léna ilyen gyermek. Ezért hozták el most a szent hajlékba, hogy bemutassák őt neked, és részesüljön a keresztség szentségében. Könyörgünk hát érte, fogadd őt kedvesen, hiszen a te népedhez, a te nyájadhoz tartozik. Hatalmas Urunk, szeretnénk könyörögni ezért a drága családért. Kérünk, te oltalmazd őket. Adj a szülőknek bölcsességet, újra és újra megújuló hitet, hogy gyermekük megérezze azt a vonzó keresztjén illatot, a krisztusi lelkiséget. Alázattal kérünk, Urunk, te vigyázz ennek a kisgyermeknek az életét. Adj neki testi-lelki növekedést, és majd benned gyönyörködő, téged áldó hitet. Ha kedves mindez előtted, akkor kérünk, cselekedd meg ezt ezzel a drága családdal. Amen. Mi a gyermek neve? Léna, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnövekedj, szüleid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljatok helyet. Foglaljunk helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket Urunk magasztalásával, énekelve 727. számú dicséretünket. A 727. számú dicséretet fogjuk végigénekelni mind a négy versével. Az első vers így kezdődik: Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. a mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, úgy, amint az írva található az Új Szövetségben, Máté evangélium a 13. fejezetében, a 24. verssel kezdődő és 30. igeverssel bezáródó igeszakaszból. Jézus más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés szárba szökkent, és kezdett kalászt hozni, látható lett a konkoly is. A szolgák ekkor oda mentek a gazdához, és ezt mondták neki. Uram, te jó magot vetettél a földbe. Honnan került hát bele a konkoly? Ő pedig így felelt. Valamelyik ellenségem tette ezt. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy elmenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt. Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és majd az aratás idején szólok az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el. A búzát pedig gyűjtsétek be csűrömbe. Amen. Isten tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Istenünk az ő csodálatos igéjében megszólított bennünket, és azt várja, hogy erre a megszólításra feleljünk. Jöjjetek, feleletképpen most hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Drága szerető mennyei édesatyánk, köszönjük belső, lelki csendre vezetni akaró szavadat, az igét. Mert indulataink, haragunk, kétségbeeséseink és reménytelenségeink zakatolása lassan kiöli halk és szelíd szavad terét bennünk. Köszönjük, hogy te mégis jössz, és mégis szólsz. Add, hogy a szavad ne csak a fülünkig, de a szívünkig hadd érjen, és csitítsa a bút, a földi örvény lehúzó erejét. Urunk, bocsásd meg, hogy a nekünk készített csapdákba mi mindig belelépünk. Szinte soha nem tanulunk sem lelki fájdalmainkból, sem lelki sérüléseinkből, sem az így másoknak okozott bajokból. Kérünk segíts, hogy túlzott emberi érzékenységünk helyén legalább a minimális, mennyei irányultságú lelki érzékenységre eljutnunk. Segíts a más bűnét kutató és mindig megtaláló beteg szemünk gyógyulásában, hogy krisztusi szemmel nézzük és lássuk az embereket, sorsokat, történéseket, irgalmasan, jó indulattal és bocsánatra kész szívvel. Hadd teremjük így a hit és a krisztusi szeretet boldogító, békességet adó jó gyümölcseit, melyre nekünk is és másoknak is oly nagy szüksége van e sötétedő világban. Urunk, hozzuk eléd alázatos szívvel gyülekezetünk betegeit, most különösképpen is egy testvérünket, aki kórházi ágyon fekszik. Drága gyógyító Jézusunk, kérünk, látogasd meg őt, és adj neki gyógyulást. Kiáltunk hozzád, Urunk, könyörgünk, látogass meg bennünket ezen az Isten tiszteleten. Könyörgünk, szólj hozzánk. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallására készülve énekeljünk. Énekeljük 714. számú dicséretünk első versét. A 714. számú dicséret első versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik. Te hozzád jövünk már, Istenünk. ünneplő keresztény gyülekezet, az igehirdetés alapigéjét olvasom közöttetek a már előbb is olvasott ige szakaszból, közelebbről a Máté evangélium a 13. fejezetéből, a 30. vers első felét. Jézus mondja, hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig. Amen. Foglaljunk helyet. Sűrű sötét van mindenfelé, utat keresek az éjben. Sem csillagfény, sem reménysugár, árnyak suhannak az éjben. Remegő szívem hozzád kiált, Uram, halld meg imámat. Menekvés nincsen, nem is lehet, Uram, csak egyedül nálad. Talán mindannyian ismerjük ezt a szép ifjúsági éneket, hiszen az Anima Sony zenekarunk is feldolgozta. Testvérek, ennek az éneknek minden egyes sora igaz. Kedves testvérek, ma 2026. március 8-án, hogyha az ember leül a tévé elé, hogy megnézze a híradót, vagy felmegy az internetre, hogy tájékozódjon a világ dolgairól, akkor szinte más sem lehet látni, vagy hallani, mint hogy háború, felrobbant, karambolozott, elütötte, megölte, lopta, mert ezek a hírek. A szépség, a boldogság, a tisztaság, az igazságnak a diadala, az megmarad döntően a népmesék világában. Mert az nem hír, hogyha valami normális. Az nem hír, hogyha valami jó, tiszta, becsületes, szép, vagy éppen erkölcsös. Ez nem hír. Csak a rossz, a gonoszság, a baj, a szörnyűség, a katasztrófa, a dráma, ezek a hírek. Sajnos az a baj, hogy ebből a rosszból és ebből a gonoszból egyre több van a világban. Ha az ember nem dugja struc módjára a homokba a fejét, akkor látnia kell, hogy sűrűsödik a gonoszság a világban. Sűrű sötét van mindenfelé. Lassan ott tartunk már, hogy nincsen a Földnek egy olyan pontja, helye, ahonnan ne jönnének ilyen szörnyűséges, rossz, gonosz dolgokról, eseményekről szóló hírek. A teljesség igénye nélkül engedjétek meg, hogy csak említés szintjén felsoroljak néhányat. Ukrán-orosz háború, venezuelai elnök elrablása, barátságkőolajvezeték elzárása, a miniszterelnök megfenyegetése, Izrael a háta mögött Amerikával megtámadta Iránt, Irán lezárja a Hormuzi szorost. Az ember csak kapkodja a fejét, hogy mennyi gonoszság történik a világban, és mennyi mindenről nem is tudunk. Bizony sűrű sötét van mindenfelé. Kedves testvérek, amikor ezeket végig gondoltam, eljutottam odáig, amit talán minden keresztjén ember feltett már kérdésként. Miért tűri? Miért tűri ezt az Isten? Miért tűri a gonoszságot? Miért? Mert nyilvánvalóan fáj neki látni azt, ami történik. Vajon Isten most is megbánja, hogy embert teremtett, mint Noé idejében? Miért tűri az Isten? Miért tűri azt, hogy az idő alatt, amíg tart ez az Isten tisztelet, emberek halnak meg egy háborúban? Miért tűri azt, hogy mára a világ legüldözöttebb vallása, az a kereszténység? Miért tűri az Isten? Miért és meddig tűri? Kedves testvérek, Istenben hívő emberként, alázattal, nem számon kérve az Urat, de tegyük fel a kérdést, miért tűri az Isten a gonoszságot és annak a félelmetes növekedését? Mert kétségtelen tény az, hogy a gonoszság félelmetes tempóban növekszik. Miért tűri és meddig tűri az Isten? Miért nem írtja ki a bűnt, hogyha van hozzá hatalma? Miért engedi, hogy borzalmak történjenek a világban? Ismerek sok olyan embert, akik azért nem olvasnak már híreket, mert egyszerűen rosszul vannak tőle. mert besokalnak tőle. Kedves testvérek, a Biblia csodálatos, örök időkre szóló, mindig korszerű és napra kész könyv. Az Úr Jézus, aki ezt a példázatot elmondta, nagyon-nagyon jól ismeri az embernek a szívét, így a miénket is. És éppen a korábban felvetett kérdést válaszolja meg az Úr ebben a példázatban. Azért válaszol erre a kérdésre az Úr Jézus, mert tudja, hogy örök kérdése ez az embernek, amíg élet lesz a földön. Hogy miért tűri, és meddig tűri Isten a gonoszságot. Miért nem írtja ki? Számtalan helyen olvasunk erről a Bibliában, most csak egyet említek, Uram, meddig fognak a bűnösök? Meddig fognak a bűnösök vígadni? Zsoltárok 94.3. Meddig tűrsz, Uram? Meddig tűröd azt, ami történik a világban? Kedves testvérek, az Úr Jézus ismer bennünket, és ezért válaszképpen erre az örökké felmerülő kérdésre elmondta a lekcióban felolvasott példázatot. A felolvasott történet kapcsán talán az első dolog, az első kérdés, ami eszünkbe juthat, az így hangzik, hogy van-e gazdája ennek a világnak? Nem teremtője, hanem van-e gazdája ennek a világnak? Mert ma már nem az a nagy kérdés, hogy van-e teremtője ennek a világnak. Arra a kérdésre a bibliátlan 20. és 21. századi tudósok, fizikusok is azt mondják, hogy van. Van teremtője ennek a világnak. De van-e gazdája, aki odafigyel erre a világra és a mindennapi nyomorúságokra? És ha igen, kicsoda az? Az ember lenne a földnek a gazdája? A szeszély? A sors? Vagy valaki más? Teremtője van, de mindennapos gazdája van-e? És ki az? Kedves testvérek, a Szentírás így válaszol, hogy van gazdája ennek a világnak. Van gazdája ennek a földnek. És ő az élő és teremtő Isten. Így olvassuk, övé a földnek és annak teljessége. A Szentírás szerint Isten a gazdája ennek a világnak. De jó gazda az Isten? Úgy néz ki itt a földön az élet, hogy ez a gazda jó? Hát pontosan arról volt szó a bevezetőben, hogy a gonoszság növekszik. Jó gazda az Isten? És visszatérünk az alapkérdéshez. Miért és meddig tűri Isten a gonoszságot, ha ő a gazdája ennek a földnek? Mikor jön el az a pont, hogy azt mondja, hogy elég, befejeztük, eddig és ne tovább? Milyen gazda az Isten? Kedves testvérek, Jézus erre a kérdésre így válaszolt, olyan gazda az Isten, aki a földbe csak jó magot vetett. Rossz magot, egy szemet sem vetett. Ami jó ezen a világon, azt mind az Isten vetette. Nem az emberek, nem mi, nem te vagy én, mind az Isten vetette a jót. És Istenről azt mondja a Szentírás, hogy ő csak jó magot vetett. Rosszat egy szemet sem. A rossz, tehát ebben a világban, nem az Istentől van. A gonoszság ebben a világban nem Istentől van, ahogyan sokan gondolják, hogy ez biztos az Istennek a büntetése ezen a világon. Erről csak a bibliátlan fantáziánk tud. A Biblia erről nem beszél, mert az Isten csak jót vetett. És azért vetett Isten csak jó magot ebbe a földbe, hogy a mi életünk a szép, gazdag, tiszta, boldog legyen, és kiteljesedjen, hogy értelmet kapjon az életünk. Mert a mennyei atya, ő csak jó magot vetett. Az a rossz, ami felnő a szívünkben és körülöttünk, amiről Jézus azt mondja, hogy konkolj a búzával szemben, azt nem az Isten vetette. Akkor hát honnan van a rossz? Ez egy nagyon fontosnak látszó kérdés, de csak fontosnak látszik. Honnan is van a rossz? Honnan van a gonoszság? Honnan van ezen a földön ennyi konkoly? Honnan van a rossz? Testvérek, Jézus egy nagyon gyakorlati választ ad erre a kérdésre, amikor ezt mondja, valami ellenség cselekedte ezt, hogy konkolyt vetett a búza közé. Ellenség tette. Azt is elmondja Jézus, hogy mikor? Éjjel, amikor mindenki alszik, amikor sötét van. Később aztán Jézus néven is nevezi, és azt mondja, a sötétség világának hatalmasságai, a gonoszság lelkei, a sátán az, aki konkolyt szórt a búza közé. Az ellenség tette. Az ember általában szeret elakadni ott, hogy miért van gonosz, hogy miért van rossz. Ezen lehet sokáig filozofálni. Pedig azt kellene sokkal komolyabban vennünk, hogy van konkoly. Pál apostol is erről beszél, amikor azt mondja, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk. Pedig mi csak ezt a harcot ismerjük. Test a vér ellen. Ezt a harcot ismerjük. Azt gondoljuk sokszor, hogy a másik az ellenfelünk, az ellenségünk. De Isten igéje nyilvánvalóvá teszi azt, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk. Nos, hát ha ez így van, akkor mit csináljunk a rosszal, a bűnnel, a gonosszal, a konkollyal? Írtsuk? Pusztítsuk? A józanész azt mondaná, hogy igen, szaggassuk ki, tűnjön el a rossz a világból, írmagja se maradjon. Jézus azonban egy megdöbbentő választ ad. Ne! Testvérek, ha van óriási titok a Bibliában, az éppen ez. Ha van valami, ami ellen ösztönösen lázadozik az ember, az embernek a szíve, az éppen ez. Ne szaggassam ki a konkolyt! Ne szaggassuk ki a bűnt, a gonoszt! A példázat szerint jelentkeznek is a szolgák, a mindenkori keresztjének. Akarod-e, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Jézus válasza pedig megdöbbentő. Nem, ne tegyétek. Miért nem engedi Jézus? Hát nem szebb lenne ez a világ, gonoszság nélkül? Nem szebb lenne az életünk, bűn nélkül? Hogy mondhat ilyet az, akinek az atya csak jó magot vetett? Hogy mondhat ilyet Jézus, hogy ne menjetek, és ne szaggassátok ki, ne tépjétek ki? Testvérek, az az érdekes, hogy Jézus ezt nem csak a szolgáinak nekünk tiltotta meg, hanem ő maga sem cselekedte meg. Mert a sátánt legyőzte, de nem írtotta ki. A bűnt a Golgotai kereszten legyőzte, de mégsem szaggatta ki. Minden rosszat legyőzött Jézus, mégsem szaggatta ki. Ugye milyen nagy titok ez? Nekünk pedig egyenesen azt mondja, hogy nem, ne tedd. Miért nem engedi? Testvérek, Jézus így válaszolt, nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Örökre szóló figyelmeztetés ez minden szolgának, mert a bűneset óta mi magunk nem tudjuk megkülönböztetni tévedhetetlenül a jót, a rossztól, a konkolyt, a búzától. Tudom, hogy ezt nehéz megérteni és elfogadni, de a Biblia szerint így van. Először is azért igaz ez, mert mi általában önmagunkat jónak látjuk. Hogy én búza élet vagyok, jó vagyok, igaz vagyok, szinte alig tévedek. Körülöttem csupa konkoly élet, szenvedélybetegek, megbízhatatlanok, hazugok, én egyik se vagyok ezek közül. Konkoly a gyülekezetben, konkoly a családban, konkoly a rokonság és a barátok között, csupa konkoly van körülöttem. vigyázz ezzel, nem tudhatod, hogy mennyei mértékkel mérve mi számít konkolynak, és mi búzának. Kedves testvérek, a Biblia szerint valamennyiszer megpróbáltuk kiszaggatni a konkolyt. Ahogy megpróbáltuk kigyomlálni, azt mindig elrontottuk. Nagypéntek a legnagyobb figyelmeztetés, amikor Jézust konkolynak nézték, Barabbást pedig búzának. Jézust kiszaggatták, Barabbást szabadon engedték. Jól mérlegel az ember? Kedves testvérek, adódik a kérdés, hogyha nem szabad gyomlálnunk, akkor mit csináljunk? Nézzük, ahogy nő a rossz. Nézzük tétlenül, hogy együtt nő a búza és a konkoly, a jó és a rossz, az igaz és a gonosz. Nézzük? Bizony, hogy nézzük. Jézus így mondja, hagyjátok, hogy együtt nőjön a kettő. Hagyjátok, mondja a lelkes, szaggatni akaró tanítványoknak. Hagyjátok, hogy együtt nőjön a kettő. Kedves testvérek, érdekes növény ez a konkoly. Jézus korában elfajzott vagy degenerált búzának nevezték. A konkoly a növekedési fázisban szinte a megszólalásig hasonlított a búzára. Csak az aratás közelettével a kalászok megjelenésekor válik láthatóvá a különbség, mert a konkoly az nem hoz termést. De amíg együtt nőttek, addig a megszólalásig hasonlítottak egymásra. Kedves testvérek, most erre a szócskára figyeljünk, hogy együtt. Hagyjátok, hogy együtt nőjön a kettő. Együtt. Mert én azt látom, hogy a legnagyobb baj, a legnagyobb különbség az éppen itt van, hogy nem együtt, és nem egy tempóban nő a gonosz és a jó. Sőt, a gonoszság sokkal gyorsabban nő, mint a jó. És egyre inkább olyan világot élünk, hogy a gonoszság gyorsabban nő Isten szántó földjén, mint a jó, a jóság. Ez az igazi probléma. Mi inkább szeretnénk szaggatni a gonoszt, mert ez diktálja az emberi logikánk és az igazságérzetünk, mint hogy a jóban növekedjünk. Mert könnyebb kiszakítani azt, akire azt mondom, hogy konkoly élet, mint hogy növekedjek. Pedig testvérek, a búzának nem a szaggatás a dolga, hanem a növekedés. Nem a konkoly írtása, hanem a növekedés. A konkoly kiszaggatása és a búzának a betakarítása az majd az aratóknak, Isten angyalainak lesz majd a dolga, amikor visszajön Jézus. Testvérek, a Szentírás, az Új Szövetség tele van olyan igékkel, amik arról beszélnek, hogy növekedjetek. Növekedjetek Krisztus ismeretében. Növekedjetek az irgalomban. Növekedjetek a szeretetben. Növekedjetek a kegyelemben, a hitben, a szolgálatban. Hadd nőjön együtt. Az egyház és benne az egyháztagok egyik legnagyobb adóssága az, hogy nem a jóságban növekszik, miközben a gonoszság iszonyatos erővel nő. Mi sokszor csak beszélünk arról, hogy mennyi gonoszság van ezen a földön. Helyes, beszéljünk is róla. Ki beszélne róla, ha nem az egyház? De Jézus azt mondja, hogy vele együtt nőjünk. Jól és helyesen látjuk, hogy a gonoszság óriási teret nyer magának, de nem szaggatni kell azt, hanem növekedni a Krisztusban, együtt nőni a búzának a konkoljjal. Testvérek, lassan ott tartunk, hogyha körülnézünk. Oly sok konkoly nőtt körülöttünk, hogy búzát alig látni, pedig Jézus azt mondja, hadd nőjön együtt a kettő, ez a mi igazi problémánk. Csak hogy egy kicsit közelebb hozzam magunkhoz, mennyi növekedés van az én életemben, a jóság terén. Mennyi? Látja azt a családom? Látja azt az az ember, akit én konkolynak ítélek? Miközben én látom azt, hogy benne növekszik a rossz.
Ő látja, hogy bennem megnövekszik a jó? Látják a körülöttünk élő emberek? Mi szeretnénk inkább a rosszat legyőzni, mint a jóban megerősödni és növekedni. Pedig azt mondja az Úr, hogy a gonoszt jóval győzd meg. Kedves testvérek, nem szaggatnunk kell, hanem növekedni. Ez pedig azért fontos, mert a konkoly élet látja a jót, látja a jónak a növekedését. Emiatt pedig van remény arra, hogy a konkolyból egyszer búza lesz. Testvérek, Isten országában egészen sajátos rend uralkodik. A természetben a búza az búza, a konkoly pedig konkoly marad. Isten országában azonban más törvényszerűségek uralkodnak. Az Istennek a csodája az, hogy a gonoszból lehet jó. Isten nagy csodája, hogy a konkolyból lehet búza, hogy a haszontalan gyomból lehet termés, életet adó termés. Tovább megyek, testvérek, minden búza élet valaha konkolyként kezdte. De Isten hosszú tűrő szeretete és kegyelme miatt búzává lett. Csak egy példát hozok elétek. Volt egyszer egy Saul nevű ember, aki elindult, hogy gyilkolja Krisztus egyházát és a hívőket. És lett belőle Pál apostol. Jézus talán legnagyobb hatású követője. Nem csodálatos dolog? Mert a konkolyból Isten világában lehet búza. És hogyan létezik ez? Úgy, hogy Isten hosszan tűr érettünk mindenkiért, minden gonoszért is, akit a mi szemeink gonosznak látnak, minden konkolyért, akit a mi szemünk talán konkolynak bélyegez. Isten hosszan tűr érettünk, éretted, minden emberért tűr, mert ő nem akarja, hogy egy is elvesszen, hanem megtérjen és éljen. Ezért, drága testvér, ne gyomlálj, ne heveskedj, ne ítélkezz elhamarkodottan, ne ítélkezz irgalmatlan szívvel, hanem ahogyan Pál apostol mondja, Péter apostol mondja, növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk és megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Néki legyen dicsőség most, és örökkön örökké. Növekedjünk hát. Amen. Drága Jézusunk, köszönjük neked azt, hogy elmondtad ezt a csodálatos példázatot. Köszönjük, hogy ezen a példázaton keresztül megláthatjuk a te mennyei atyádnak a szívét, az irgalmas és féltőn szerető szívét. Köszönjük neked, mennyei atya, hogy hosszan tűrsz érettünk. Köszönjük, hogy nem jött még el ez a pillanat, amikor azt mondod, hogy elég, és jöjjenek az aratók. Köszönjük, Urunk, azt, hogy miattunk is hosszan tűrtél, pedig oly sokszor kiszaggathattál volna bennünket. Légy érte áldott. Uram, könyörgünk most minden konkoly életért. Olyan jó lenne, hogyha átélnék a te országodnak a csodálatos törvényszerűségeit, hogy a konkolyból lehet búza, hogy a halálból lehet élet. Olyan jó lenne, hogyha ezt mindenki átélné, aki itt van, és aki hallgat. Drága Jézusunk, köszönjük neked azt, hogy te voltál a legcsodálatosabb búza. Köszönjük, hogy elhaltál, és ebből sok termés született. Légy áldott ezért, Urunk. Köszönünk neked mindent. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, és megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Néki legyen dicsőség most, és örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Kedden 9 óra 45-től babamama órát tartunk. Szerdán délután 5 órától pátszemifi, este 7 órától kóruspróba lesz. Csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti bibliaórát, délután 5 órától mindhárom csoportban óvodás, alsós és felsős gyermekeink számára gyülekezeti hittanórákat tartunk. Pénteken délután 5 órától Agnus, este 6 órától Juvenis ifi órákat tartunk. Szombaton 10 órától konfirmációi óra lesz. Kivételesen a templomban tartjuk meg az alkalmat. Vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Ma 11:30-től a kórus próbál. Hirdetem, hogy férfi FIFA körünknek csendes délelőttöt tartunk március 14-én, jövő héten szombaton, reggel 9:30 órai kezdettel. Ez egy hitmélyítő, ige magyarázattal egybekötött beszélgetős alkalom lesz, amelyen Takaró Tamás Esperes úr fog szolgálni. A délelőtt témája az úrvacsorát követő liturgiából vett idézet lesz. Isten kegyelmét magatokban hiába valóvá ne tegyétek, ne uralkodjék bennetek a bűn, hanem viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan. Jelentkezni a fifa.pkre@gmail.com címre lehet még szerdáig. Minden felnőtt érdeklődőt szeretettel várunk a csendes délelőttünkre. Egyéb részletekről Takácsné Takaró Mónikától és Kovács Dettitől kaphatunk tájékoztatást. Előzetesen hirdetem, hogy házaspárjaink számára is csendes délelőttöt tartunk, április 25-én szombaton délelőtt 9:30 órától a templomban. Dr. Molnár Sándor, református lelkipásztor fog előadást tartani közöttünk, előadásának a címe Viseljétek el egymás szeretetben. Jelentkezni a házaspárok.pkre@gmail.com-os e-mail címen lehet, amelyet egy bővebb hirdetmény keretében megtalálunk a Facebook csoportunkban és a honlapunkon is. Házaspárjaink mellett szeretettel hívogatjuk az alkalomra a házasság előtt álló fiataljainkat is. A csendes délelőttel kapcsolatban kérdéseinkkel Hoppál Terebesi Rékához, illetve Takácsné Takaró Monikához fordulhatunk. Jelzem a testvéreknek, hogy a nyári táboraink időpontjait kitettük a hirdető felületeinkre. Részletes információt a táborvezetőktől kaphatunk heteinkről. Isten tiszteletünknek a végére érkeztünk, énekeljük záróénekünket, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Záróénekünk a 771. számú dicséret lesz mind az 5 versével. Az első vers így kezdődik, velem vándorol utamon Jézus.